17. fejezet. A sivatagban az éjszakák még forróbbak, mint a nappalok. Mert ha nap lenyugodott, a falak és a márvány kisugározzák a felgyülemlett hőséget, és az alacsonyan függő felhők, amelyek mindig ígérgetik, de soha nem hozzák az esőt, visszanyomják a forró levegőt a földre. Tarwin a menedék házverandáján feküdt szivarozva. Azon gondolkodott, hogy vajon segítette ő délutáni közbelépésével Kunvár maharadzsán. Gondolkodását semmi sem zavarta, már az utolsó ügynökök is visszatértek Kalkuttába vagy Bombébe, és a menedékház most teljesen rendelkezésére állt. Tarwin tűnődő pillantást vetve birodalmára elgondolkodott rajta, hogy milyen kétségbeejtő és reménytelen a helyzete. De hisz valójában ez volt az az állapot, amely legjobban felelt meg neki. Ha egy ügy ennyire elromlott, csak Tarwin Nikolász tud segíteni rajta. Két továbbra is nyakas maradt, a naulakka újra elveszett. Maharadzsa azon a ponton volt, hogy kiutasítsa őt az országból, Sitaphai pedig meghallotta, hogy elárulta őt a királynak. Élete a legnagyobb veszedelemben forgott, s Tarwin el volt rá készülve, hogy váratlanul és titokzatosan véget ér, s még az a vigasza sem lehetett, hogy Hekler és a többi topázi fiú megbosszulhatja. Ha pedig nem így történik, akkor is be kellett vallania magának, hogy Kate nélkül, Topáz pedig a CCC nélkül, lesz alig, ha nem kénytelen végigélni életét. Egy szóval, hogy semmiképp sem érdemes élni. A holdfény sárgán ömlött a homoktengerben sötétlő városra, melynek kupolái és tornyai fantasztikus árnyakat vetettek a sivatagra. Egy éhes kutya szimatolt Tarwin széke körül, majd visszavonult és hosszan vonított a sötétben. Különös bánatos vonyítás volt ez. Tarwin tovább szivarozott, amíg le nem nyugodott a hold, és az indiai éjszaka teljes sötétségben nem burkolta a földet. De a nagy sötétségben is meglátta, hogy egy még az éjszakánál is feketébb árnyék merül fel hirtelen előtte. Ön azt Tarwin Sahib kérdezte valaki tört angol nyelven. Tarwin gyorsan fölugrott, a kérdésre nem válaszolt. Újabban bizonyos gyanakvással szemlélt minden váratlanul feltűnő jelenséget. Keze a revolver után kutatott zsebében. Ne féljen, folytatta a hang, én vagyok, Jugut Singh. Tarwin gondolkodva szívta szivarját. Ez az ország tele van Singhekkel, felelte, melyik maga? Jugut Singh a maharadzsa kastélyából. A király akar velem beszélni? Nem, Sahib, a királyné. Melyik? Kérdezte Tarwin még egyszer. Az ember most már a verandán volt közvetlenül Tarwin mellett. Csak egy van, aki elmeri hagyni a kastélyt, suttogta az amerikai fülébe. A cigányasszony. Tarwin halkan megpattogtatta ujjait, nyelvével diadalmasan csettintett. Kellemes fogadó órái vannak a hölgynek, mondta. Most nincs időnk erről beszélni, Sahib. Ez az üzenetem van az ön számára. Gyere el, ha nem félsz a sötétségtől. Ugyan. Nos, hallgasson ide, Jugut, beszéljünk erről a tájról egy keveset. Örülök, hogy megismerhetem Sitaphai barátját, de hát hol van ő most, hová menjek én el? Az üzenet így szól, gyere el hozzám. Fél, Sahib? Tudok én félni is, ha szükség van rá, mondta Tarwin vastag füstfelhőt fújva szivarjából, de most nem erről van szó. Lovakat hoztam magammal, gyors lovakat. A királyné parancsa ez, jöjjön velem. Tarwin nyugodtan tovább szivarozott, és amikor végül fölemelkedett karos székéből, olyan méltóság teljes lassúsággal mozgott, mintha minden egyes izmát külön fel kellene szedegetnie a székről. Majd zsebéből kiúszta revolverét, Jugurt Singh szem előtt gondosan megvizsgálta, visszatette a zsebébe, és intett társának, hogy indulhatnak. Rendben van, mehetünk, mondta. Megkerülték a menedékházat. A hátsó fal mögött két ló át lekötve, fejük vászonba csavarva, hogy ne nyeríthessenek. A hindu felszállt az egyikre, míg Tarvin gondosan megvizsgálta a másik nyergét, hogy vajon rendesen le van-e szíjazva ezúttal. Csak hamar elhagyták az országutat, és egy mezei ösvényre tértek, amely a dombok felé vezetett. Nos, mondta Jungut Singh, miután negyed mérföldnyire eltávoztak a menedékháztól, és egyedül lovagoltak a csillagok alatt, most neki indulhatunk. Előre hajolt, lábát kiúzta a kengyelből, és vadul neki iramodott. Csak halálfélelem bírhatta rá a kastély elkényeztetett eunukját, hogy ezt a tempót vállalja. Tarvin látta, mint a kövér ember ide-oda rászkódik a nyerekben. Röhögött egyet, majd utána iramodott. Kalbolynak nem nagyon lenne alkalmas. Mit gondol, Jugurt? Kérdezte. Előre, liegte a hindu. A két domb közötti mélyedés felé, előre. A lovak patája alatt porzott a száraz homok, forró szelek úsztak el fejük fölött, amit vágtatva igyekeztek fel a domboldalon, körülbelül 3 mérföldnyire a várostól. Régebben, mielőtt még meghonosították volna Indiában a sürgönyhivatalokat, a sivatag ópium kereskedői az ópium árának emelkedéséről vagy eséséről fényjelekkel értesítették egymást, amelyeket éjszakánként alacsony őrtornyokról eregettek. Egy ilyen őrtorony felé vezette most Jugurt Singh az amerikait. A lovak már csak lépésben haladtak előre, az út egyre meredekebb lett, a sötétségből, csak hamar kibontakoztak a torony sötét körvonalai. Néhány pillanattal később kemény márványon csattogtak a lovak patái, s Tarvin látta, hogy egy nagy, színültig megtöltött vízmedence mellett haladtak el. Kelet felé néhány hunyorgó fény mutatta, hogy hol fekszik rá Toré. Hirtelen eszébe jutott az az éjszaka, amelyen egy pulmankocsi hátulsó platformjáról búcsút intett topáznak. Egy közeli tó nádasában éjjeli madarak hívogatták egymást. Nagy hal ugrott ki a vízből, egy csillag tükörképe után kapva. A toronyafal másik végén áll, mondta Jugurt Singh, és ott vár ránk a cigányasszony. Hát ez az elnevezés soha nem fog már feledésbe menni, hangzott fel a sötétben egy leírhatatlanul édesen dallamos hang. Szerencsét, hogy szelíd kedvemben vagyok, Jugurt Singh. Különben gyorsan megismerkednének veled a halak. Tarvin hirtelen visszarántotta lovát, mert szinte közvetlenül a gyeplő alatt felmerült a királyné. Tetőtől talpig halvány sárga sejembe burkolt alakja. Egy egykor hírhet Rajput lovag vörös sírköve mögül lépett elő, akiről a néphit azt tartotta, hogy szelleme éjszakánként körül lovagolja a medencét, amelyet ő épített fel. A sötétség beállta után az emberek gondosan elkerülték Dungar Talaót. Szálljon le, Tarvin Sahib, mondta kissé gúnyosan a hang. Én legalább nem vagyok szürke majom. Jugurt Singh, vezesd a lovakat a torony mögé. Úgy van, Jugurt, de ne aludjon el, közben tette orszá Tarvin. Lehet, hogy szükségem lesz magára. Leugrott a lováról. Ó, Sahib, tudtam, hogy el fog jönni, mondta a királyné Tarvin felé nyújtva kezét, amely még 2 énél is kisebb volt. Tudtam, hogy nem fog félni. Gyöngéden megszorította Tarvin kezét. Az amerikai hatalmas marka teljesen elnyelte a vékony ujjakat, a cigányasszony önkéntelenül fájdalmasan fölsikoltott. Indulra, mondom, jó marka van, mormogta, mi alatt Tálvin közölte vele, hogy örül, hogy végre megismerheti. Magam is örülök, felelte a királyné. Tálvin újra megállapította, hogy milyen dallamos a hangja. Kíváncsi volt, vajon milyen arcot takar a fátyol. A királyné nyugodt mozdulattal leült a sírkő lapjára, egy kézmozdulattal intve Tarvinnak, hogy üljön le mellé. A fehér emberek szeretik a nyílt beszédet, mondta lassan, s nem a leghibátlanabb angol kiejtéssel. Mondja meg nekem, Tarvin Sahib, mit tud rólam? Arcáról lehúzta a fátyolt, és az amerikai szemébe nézett. Tarvin megállapította, hogy ez az arc gyönyörű. Lehet, hogy ez a megállapítás önkéntelenül is megváltoztatta a cigányasszonyról való véleményét. Csak nem kívánja azt, hogy kiszolgáltassam magam, királyné, felelte. Nem értem, hogy mire gondol, de tudom, hogy maga másképp beszél, mint a többi fehér ember, mondta édesen. Csak nem azt várja tőlem, hogy megmondjam az igazat. Nem, felelt a királyné. Különben megmondaná nekem, hogy miért van itt. Mondja, miért okoz annyi bajt nekem? Tényleg annyi bajt okozok? Kérdezte Tarvin. Szitáphály fölnevetett, kezeit összekulcsolva nyaka mögött hátra vetette fejét. Tarvin kíváncsian nézegette a csillagok fényében. Tudta, hogy óvatosnak kell lennie. Időről időre fürkésző tekintetet vetett maga körül, de nem látott mást, mint a víz gyenge csillogását, amint csobogva mosta a márvány lépcsőket, nem hallott mást, mint a bagoly éjjeli huhogását. Ó, Tarvin Sahib, mondta az asszony, tudja, hogy azért az első alkalommal megsajnáltam? Mikor volt az? Kérdezte Tarvin bizonytalanul. Természetesen akkor, amikor a nyereg lefordult. Amikor aztán a palló lezuhant a kapuról, azt hittem, hogy legalább a lovát megsebezte. Nem így volt? Nem, felelte Tarvin, aki mégiscsak meglepődött ezen a leplezetlen nyíltságon. Ezt csak tudta, mondta a királyné szinte szemrehányóan. Tarvin tagadólag rázta a fejét. Nem, Szitáphály, nem kedvesen, felelte lassan, minden szót aláhúzva. Szégyenemre be kell vallanom, hogy nem gondoltam magára, de most már kezdem érteni az ügyeket. Gondolom, az Ametnél lefogy kis tréfákat is maga találta ki a híddal és a leguroló bivajszekerekkel. És én még azt hittem, hogy minden csak hanyagságból történt. Halkan füttyentett, a hangra mint egy válaszképpen rekett madár víjogás hangzott fel. A királyné felugrott kezével öltönyébe nyúlva. Jeladás kiáltotta, de rögtön utána megnyugodva visszaült a sírkőre. Nem hiszem, maga egyedül jött. Tudom, hogy nem fél. Nem, nekem semmiképp nem szándékom magát láb alól eltenni, szép hölgyem. Lelkes bámulója vagyok, találékony és mulattató gonoszságainak. Szóval magának köszönhetem minden kalandomat. Az a futóhomokkal való ügy is igen kényes volt. Többször felhasználta már. A folyóra gondol, kiáltott a királyné. Nem, csak annyit mondtam nekik, hogy tegyenek, amit jónak látnak. De azok a kulik nagyon ügyetlenek. Amikor jelentették nekem az esetet, igen dühös voltam. Ki gyilkolt meg akkor? Senkit. Miért tettem volna? Nos, ha már itt tartunk. Mondja meg, hogy miért vágyódik oly forrón arra, hogy engem megöljön? Kérdezte Tarvin száraz hangon. Nem szeretem, ha a fehér emberek tartózkodnak a közelemben, és magáról mindjárt tudtam, hogy hosszabb ideig akar itt maradni. Ezen felül pedig a maharadzsa valósággal magába szeretett. És én még sohasem öltem meg fehér embert, és szeretem magát. Ó, kiáltott Tarvin meglepődéssel. Malang Szára, mondom, és maga sohasem vette észre. A saját istenére esküdött, a cigányok istenére. Inkább ne esküdjék, mondta Tarvin. Azon kívül megölte kedvenc majmomat, folytatta a királyné. Olyan szépen szálámozott nekem minden reggel, egészen úgy, mint Lucsman Rao, a miniszterelnök. Tarvin Sahib, én sok angolt láttam. Én már táncoltam kötélen a tisztek sátrai előtt, és kis alamizsna zacskómmal, nagy szakálú őrnagyok között szaladgáltam, akiknek a térdeig sem értem fel. És amikor később megöregettem, azt hittem, hogy megismertem a férfiak szívét, de Malak Sára, mondom, Tarvin Sahib, sose láttam még olyan férfit, mint maga. Nem, ne felelje, mondta szinte könyörögve, ne mondja, hogy nem tudott róla. A cigányoknak van egy szerelmi énekük. Hold töltétől, hold fogytáig, nem aludtam miattad. Most én énekelhetném ezt. Néha azt hiszem, nem is kívántam komolyan, hogy meghalljon. Pedig sokkal jobb lenne, ha meghalna. Ebben az országban én, csak én parancsolok. Most pedig azok után, amiket a királynak mondott. Megtudta? Fejével igenlőleg bólintott. Most már tulajdonképpen nem is látok más lehetőséget. Legfőjebb azt, hogy elmegy innen. Nem megyek el, mondta Tarvin. Ez nincs jól, így felelt a királyné halk nevetéssel. Szóval el kell készülnöm rá, hogy nap-nap után látni fogom az udvarban. Ma azt hittem, hogy megöli a nap, amikor már olyan sokáig vártam a haradzsára. Hálásnak kellene lennie nekem, Tarvin Sahib, mert én küldtem ki őt végül is. És mivel fizetett meg érte? Kedves fiatal hölgyem, felelte Tarvin komoly hangon. Ha behúzná átkozott kis hegyes karmait, senki a világon nem bánthatná magát. De Kumbár Maharadzsa miatt nem hátrálhatok meg. Azért vagyok itt, hogy a herceg életére vigyázzak. Mondjon le terveiről, és én eltűnök. Ezt újra nem értem, mondta királyné csodálkozva. Mit érdekli önt, aki idegen ebben az országban a gyermeknek az élete? Hogy mit érdekel engem? Csak annyiban érdekel, amennyiben minden tisztességes embert érdekel egy ártatlan gyermek élete. Kell ennél több magyarázat is? Hát nincs semmi, ami szent maga előtt. Nekem is van fiam, felelt a királyné, és az nem beteg. Hallgasson ide, Tarvin Sahib, az a fiú születése óta beteges. Nem fog az a férfiaknak parancsolni tudni. De az én fiam igazi rácsput, és amikor eljön az idő, de hát ez nem tartozik a fehér emberekre. Engedje nyugodtan, hogy az a másik megtérjen őseihez. Nem engedem, amíg meg tudom akadályozni, feleltett Tarvin határozottan. Ha nem hal meg, folytatta a királyné, 90 nyomorúságos beteg év vár rá a földön. Ismerem a tisztátlan vért, amelyből származik. Igen, énekeltem anyja palotájának kapuja előtt, amikor még mindketten gyermekek voltunk, az anyja és én. Én a porban, ő a lakodalmi hordágyában ült. Ma ő fekszik a porban. Tarvin Sahib hangja behízelgően suttogott. Én nekem több fiam nem lesz, de függönyeim mögül fel tudnám építeni az államot, mint hogy sok királyné tette már előttem. Nem vagyok szobanövény. Ezek ott megvetően mutatott a város hunyorgó tüzei felé. Soha nem láttak hullámzó búzaföldeket, soha nem hallották zúgni a szelet. Nem ültek nyerekben, az országutakon szemtől szemben nem beszéltek soha férfival. Cigányasszonynak hívnak engem, s ha eszembe jut, hogy kezemmel megborzoljam a maharadzsa szakálát. Ilyettükben remegve bújnak fájtlaik mögé, mint a kövér csigák házukba. Költőik 1200 éves őseikről énekelnek. Nemes vér folyik ereikben, de Indurra és Allahra mondom, és a misszionáriusok istenére is, a gyermekeik és az angol kormány 2200 évig vissza fognak emlékezni Sitaphájra. Tarvin Sahib maga nem tudja, hogy az én kisfiam milyen okos. Én nem engedem őt a misszionáriusokhoz. Mindenre, amire később szüksége lesz, én tanítom meg, mert én láttam a világot, és ismerem az életet. És amíg maga nem jött ide, olyan simán ment minden, olyan simán. A másik már meghalt volna, ezzel eltűnt volna minden akadály. És nem lett volna az egész kastélyban férfi vagy nő, aki fülébe merte volna suttogni a királynak azt, amit maga világos nappal hangosan kimondott az udvarban. Most már többé soha nem fog elaludni a gyanú a király lelkében, és én nem tudom, nem tudom, komoly arccal előrehajolt. Tervin Szaib, ha én ma éjjel igazat beszéltem, mondja meg nekem legalább, mi az, amit tud rólam. Tervin csökönyösen hallgatott, a királynő rimánkodva térdére fektette kezét. Senki nem gyanított volna semmit. Amikor az alkirály hölgyei nálam jártak múlt évben saját kincstáramból, 25 000 rúpiát utalványoztam ki a gyerekkórháznak, és a hölgy, Szahib, megcsokolta mind a két arcomat. Angolul beszéltem vele, és megmutattam neki, hogy hogy töltöm az időmet, fonással. Én, aki férfi szíveket fonok be, amikor kedvem tartja rá. Tervin most nem fütyült, mosolygott, és beleegyezően dörmögött. Kegyetlenségének nagy vonalúsága és a hűvös nyugalom, amelyel beszél, bizonyos mértékben megnemesítették ezt az asszonyt. De még ennél is jobban hatott rá tökéletes szépsége. A nyugat-amerikai férfiak meg tudják becsülni a női szépséget. Szitápá imponált neki. Igaz ugyan, hogy terveit csütörtököt mondtak, de hogy úgy tudta őket keresztül venni, hogy ő, Tervin, még csak nem is sejtette, hogy mi készül ellene, szinte hódolattal töltött el a cigányasszony iránt. Most már talán megérti, mondta Szitápá, hogy itt nagyobb tét forog kockán, mint egy beteg gyermek. Igazán el akar menni Nolan őrnagyhoz, és el akar neki mindent mondani? Ha nem ígéri meg, hogy békében hagyja Kumbhar Maharadzsát, akkor kénytelen vagyok elmenni, mondta Tervin, aki üzleti ügyekben soha nem engedett személyes érzelmeinek. Nem okos dolog, mondta a királyné. Az őrnagy sok bajt fog okozni a királynak. A király fel fogja forgatni az egész palotát, és minden szolgáló én ellenem fog tanúskodni, a királynak pedig erős gyanúja lesz ellenem. Azt fogja gondolni akkor Tervin Szaib, hogy jó előre figyelmeztetett engem, de hiszen nem maradhat itt örökre. És miért hátat fordít Rátorénak, csettintett az ujjaival. Erről tegyen le, mondta Tervin rendíthetetlen nyugalommal. Majd én gondoskodom róla. Kinek néz engem? A királyné gondolkodva rágta körmeit. Igazán nem tudhatta, hogy mi mindenre képes még ez a férfi, akinek jelenlétében eddig minden tervet csütörtököt mondott. Vagy benszülötte, vagy maga fajtája belivel állott volna szemben, fenyegetést alkalmazott volna a fenyegetés ellen. De ez az erőteljes, öntudatos férfi alak itt, aki fegyverrel, izmos kezében, gyanakodón, minden pillanatban ugrásra készen ült mellette, ismeretlen hatalom volt a számára, amely megijesztette és megzavarta. Szerény köhécselés hallatszott, lyugut szinkacsázott elő a fal mellől és alázatos hajlongások között, valamit a fülébe súgott a királynénak. Ez megvetően nevetett és visszaküldt a helyére. Azt mondja, hogy vége felé közeledik az éjszak, és hogy biztos halált jelent mindkettőnk számára, ha a hajnalhasadás a palotán kívül ér. Akkor nem akarom tartóztatni, mondta Tervin, és fölkelt. Azt hiszem, megértjük egymást, királyné szemébe nézett. Le a kezekkel, ez a jelszó. Szóval nem tehetem többé azt, amire kedvem van, kérdezte a királyné. És maga holnap elmegy Nolan őrnagyhoz? Hát, az attól függ, mondta Tervin. Üljön le egy pillanatra, Tervin Szahib, mondta Szitápháj kezével a sírkőlapjára mutatva. Ha több palló nem fog zuhanni, és ha szürke majmok nyugton maradnak, és ha az emedben fölszárad a futóhomok, folytatta Tervin mosolyogva. Értem. Édes kis ördögöm, Teljes szabadsága van, tehet, amit akar. Nem akarom megfosztani kis örömeitől. Igaza van, rossz úton jártam, tudnom kellett volna, hogy maga semmi veszélytől nem fél, felelt a királyné, tűnődő tekintetet vetve Tarwinra. Mint ahogy a maga kivételével nincs férfi, akitől én félnék. Ha maga király lenne, és én királyné, egész Hindosztánt a kezeink között tartanánk. Sitaphaj Tarwin öklére fektette a kezét, de az amerikai, akinek eszébe jutott a hirtelen mozdulat, amelyel a cigányasszony néhány perccel előbb ruhájába nyúlt, gyorsan ráfektette másik kezét a vékony ujjakra, és erősen megfogta őket. Nincs semmi, amivel meg tudnám magát vesztegetni, Tarwin Sahib, hogy békén hagyjon. Mi a célja a ratoréban? Nem azért jött ide, hogy Kumbhar Maharadzsára vigyázzon. Honnét tudja? Maga igen okos, felelte Sitaphaj dallamos nevetéssel, de az ember ne akarjon még okosabbnak játszani, mint amilyen. Mondja meg magának, hogy miért jött ide? Nos, mondja meg. Azért jött ide, amiért az Isvára templomába is elment, hogy megtalálja azt, amit soha nem fog megtalálni, amíg. Sitaphaj Tarwin vállára hajolt. Segíteni fogok magán. Nagyon hideg volt a tehén szájban. Tarwin összeráncolta a homlokát, de nem vesztett el önuralmát. Akkor féltem, hogy megcsípik a kígyók. Igaz? Igen, felelte szeriden az asszony. Múltkor meg attól féltem, hogy nem fog elég gyorsan hátraugrani a templom süllyesztőjéről. Igazán? Igen, és én pontosan tudtam, mielőtt még beszélt a királlyal, hogy mit keres maga itt Rátoréban. Lám-lám, kis barátnőm, nem irányít maga üres óráiban egy tudakozódó irodát? Sitaphaj nevetett. A palotában mindenki a maga bátorságáról beszél, de a legmerészebb akkor volt, amikor a Naulakkáról beszélt a királlyal. Ő mindent elmondott nekem, amit maga beszélt vele. De arra, hogy egy feringinek eszébe juthasson, hogy elrabolja a nyakéket, még ő se gondolt. És én jó voltam Tarwin Sahib, és nem mondtam meg neki. Hallgasson ide, folytatta kezét kihúzva Tarwin markából, és gyengéden a vállára fektette. Mi ketten egymáshoz illünk. Sokkal könnyebb dolog lenne ezt az államot kormányozni, és könnyebb lenne még visszahódítani Hindosztánt is, és kikergetni belőle a fehér angol kutyákat, még az is könnyebb lenne. Mint az, amire maga vállalkozott. De erős szívvel mindent el lehet érni. Mondja Tarwin Sahib. A saját maga számára akarja megszerezni a Naulakkát, vagy valaki más számára? Mint hogy én is a fiamnak akarom megszerezni Gokrály Sitarunt. Nem kicsinyes egyikünk sem. Ugye más valaki számára akarja? Mondja, felelte Tarwin, miközben az asszony kezét levette válláról, és újra erősen a kezei közé fogta. Mondja, olyan, mint maga, nem sok lehet Indiában. Nincs. Egyedül vagyok, és elhagyatott. Az asszony álla végig súrolt a Tarwin vállát, fekete szemei fölnéztek rá, sötéten, mint a tó, amely mellett ültek. A bíbor piros száj és a remegő orcimpák oly közel voltak arcához, hogy érezte a forró, édes leheletet. És országokon akar uralkodni, Tarwin Sahib, mint én? Nem, magánál asszonyról van szó. A maga kormánya gondolkodik maga helyett, és maga azt teszi, amit az elrendel. Én elvezettem a kanálist, amelyet a kormánya narancskertemen át akart ásatni. Mint ahogy a király akaratát is megtöröm, mint ahogy a herceget meg fogom ölni, és mint ahogy uralkodni fogok a fiam által Gokrály Sitarunon. De maga, Tarwin Sahib, maga csak egy nőt akar, nem így van? Pedig szegény, túl kicsi és túl sápadt ahhoz, hogy vállain elbírja az államügyek súlyát. Napról napra halványodik. A királyné érezte, hogy a férfi megremeg, de Tarwin hallgatott. A tó szemközti oldaláról, a nád és bozót közül hirtelen rekett, ugatós köhögés hallatszott, amely félelemmel töltött el az éji tájat, mint ahogy vízzel telik meg a pohár. Darwin felugrott. Most hallotta először életében a tigris dühös panaszkodását, amikor eredménytelen éjszakai vadászat után hazatér barlangjába. Ez semmi, mondta a királyné szemrebbenés nélkül. Ez a Dungar Talaó tigrise. Sokszor hallottam üvölteni, amikor még cigánylány voltam. Ha ide jönne maga lelőni, ugye? Mint ahogy lelőtte a kis szürke majmomat is. Még közelebb hajolt hozzá, Darwin, amikor újra leült mellé a kőlapra, önkéntelenül derekára fektette karját. A tigris árnyéka felbukkant a nád között, nesztelenül suhant el, mint békanyál a forró tavaszi levegőben. Darwin karja még szorosabban ölelte körül a fiatal testet, a forró sejmeket, amelyek alatt váratlanul egy vastagon púpozott, a ruhákon keresztül is hideg tapintású övre bukkant tapogatózó tenyere. Olyan kicsi és olyan vízna, hogy is bírhatná el, ismételte a királyné. Darwin felé fordult, akinek a keze most az ő újabb szemeihez ért, amelyekről, mint az elsőről egyenlőtlen domborodások emelkedtek. Könyöke nagy négyszögű csathoz surlódott. Elsápadt és még szorosabbra fogta körül az asszony derekát. De mi ketten, folytatta a királyné éneklő hangján, álmodozva nézve a férfira, mi ketten harcba tudnánk vinni ezt az országot. Akarna a miniszterem lenni, Darwin Sahib, és a függönyön át tanácskozni velem? Nem tudom, hogy megbízhatnék-e magában, felelte Darwin röviden. Én pedig nem tudom, hogy magamban megbízhatnék-e, felelte a királyné. Lehet, hogy szolgálnom kellene nekem, aki egész életemben csak parancsoltam. Nem egyszer úgy éreztem már, hogy szívemet a lova patája alá tudnám vetni. Karjával átkulcsolta Darwin nyakát, fejét lehúzta a vállára, és mélyen belenézett a szemébe. Hát olyan semmi dolog, azt kérdezte. Ha arra kérném, hogy legyen a királyom. A régi időkben, mielőtt még az angolok elfoglalták az országot, voltak itt angol férfiak, akik meghódították egy-egy begun szívét, s harcba vitték hadseregeiket. Nem tudhatni, mikor térnek vissza a régi idők, és hogy nem vezethetjük-e majd együtt háborúba seregeinket. Rendben van, ne töltse be egyelőre ezt az állást. Lehet, hogy visszajövök, és elfoglalom egyik vagy másik nap, ha oda-haza elintéztem egyet-mást a dolgaimból. El akar menni? El akar hagyni bennünket? El fogok menni, ha megszereztem azt, amire szükségem van, kedvesen, felelte Darwin. Szitápháj az ajkába harapott. Tudnom kellett volna, felelte szeliden. Én sem mondok le semmiről, amit egyszer a fejembe vettem. Nos, mi van? Szája kissé megvonaglott, feje lehanyatlott. Darwin, amint lenézett rá, egy tőr rubinokkal ékesített markolatát pillantotta meg keblében. Gyors mozdulattal kibontakozott karjai közül, és felugrott. Valóban elragadó volt ez az asszony, amint az alkonyati fényben hívólag terjesztette ki felé karjait, de neki most más dolga volt. Szemébe nézett a királynénak, és az elfordította tekintetét. Adja ide, kérem, azt, amit a dereka körül hord. Tudhattam volna, hogy fehér emberek csak a pénzzel törődnek, kiáltott a Szitápháj. Ezüst láncot csatolt le derekáról, és Darwin lábai elé dobta. Az amerikai még csak tekintetre sem méltatta. Jobban ismer maga engem, felelte nyugodtan. Jöjjön ide, emelje fel a karjait, a játéknak vége. Nem értem, felelte az asszony. Adjak tám még egy pár rúpiát? Siessel, nyugodt szing, már hozza a lovakat. Ne féljen, hamar fogunk végezni. Adja ide a naulakkát. A naulakkát? Azt! Únom már az összedülő hidakat, a nyergetlen lovakat, a rosszul épített állványokat és a futóhumokot. A nyakláncot akarom. És maga átengedi nekem a herceget? Nem, sem a herceget, sem a nyakláncot. És reggel el akar menni az őrnagyhoz? Már reggel van, jobban tenni, ha sietne. El fog menni az őrnagyhoz, ismételte meg az asszony kiegyenesedve, és mereven nézve Darwin arcába. ha nem adja ide a nyakláncot. És ha ideadom, akkor nem megyek el. Megkötjük az üzletet, vagy nem? Ugyanaz a kérdés volt ez, amellyel Mrs. Matrival való beszélgetését fejezte be néhány hónappal előbb. A királyné kétségbe esetten nézett a hajnalcsillagra, amely már láthatóan halványodott fejük fölött. Bármennyire hatalmában tartotta is a királyt, még azt se óvhatta meg a biztos haláltól, ha a napfény a falakon kívül éri. A férfi pedig itt előtte úgy beszélt vele, mintha kezei között tartaná sorsát. Sitapá tudta, hogy igaza van. Ha Tarwinnak bizonyítékok voltak a kezei között, gondolkodás nélkül bemutatja őket a maharadzsának, s ha a maharadzsát meg tudja győzni, Sitapá már érezte magán a vas hideg érintését. Nem fog dinasztiát alapíthatni, névtelenül fog eltűnni a kastély pincéiben. Egyelőre szerencsére a király még nem tudott semmi bizonyosat. Mikor Tarwin beszélt vele, az udvaron túl részeg volt arra, hogy megértse, miről van szó. Tudta, hogy Tarwin fel tudja ébreszteni ellen az udvar kivéthetetlen gyanakvását, amely egyszeriben megsemmisítené minden tervét. Tudta, hogy Nolan őrnagy közvetítésével a maharadzsát kivonhatják hatalmi köréből, nem beszélve arról, nem folytatta tovább gondolatmenetét. Elátkozta nyomorúságos gyengeségét, amiért nem tudta megölni ezt a férfit, amikor néhány pillanattal előbb karjai között feküdt. Amikor idejött, el volt határozva, hogy meg fogja ölni, de izgatta az az érzés, hogy nála erősebb akarattal találkozik, s eljátszotta az időt, de talán még nem késő. S ha nem adom oda a naulakkát, kérdezte. Azt hiszem, maga is tudja, hogy akkor mi történik. Sitapháj elnézett a síkság fölött. A csillagok egyre halványodtak, a medence fekete vize is szürkült már. A hajnal épp oly kíméletlenül üldözte őt, mint ez a férfi. Jugut Singh elővezette a lovakat. Ellene volt az ég, és a földön nem volt segítség számára. Kezeivel hátra nyúlt, Tarwin éles csattanást hallott, és mint egy tűz nyaláb lábainál hevert a naulahka. Elindult a lovak felé, egyetlen egy pillantása sem méltatva sem a férfit, sem a földön heverő nyakéket. Tarwin gyorsan lehajolt, birtokába vette a kincset. Jugut Singh eleresztette a lovát, Tarwin mellé lépett, megfogta a gyeplőt, szabad kezével kabátja belső zsebébe süllyesztve a nyakéket. Majd lehajolt, hogy megvizsgálja a nyerget. A királyné lova mögött állt és várakozott. Isten áldja meg, Tarwin Sahib! Ne felejts el, a cigányasszonyt mondta, karjával átölelve a lónyakát. Hé! Tarwin szemei előtt valami megvillant a sötétben. A királyné drágakő ékítette tőre, a nyeregbe fúródott. Fél hüvelyknyire Tarwin jobb vállától. A ló fájdalmas nyerítéssel ugrott a királyné csődöre felé. Öld meg, Jugut Singh! Kiáltotta Sitapháj az eunuch felé, aki épp nyergébe kapaszkodott. Öld meg! Az amerikai erősen megfogta a vékony csuklót. Csak lassan, szívem, csak lassan! Az asszony ijedten felé fordította arcát. Fel akarom segíteni a lóra. Átölelte mindkét karjával, és fölemelte a nyeregbe. Most pedig adjon egy csókot, mondta. Sitapháj lehajolt. Nem, majd én. Adja ide a kezeit. Megfogta a két kezét, és tüzesen szájon csókolta. Aztán tenyerével rávágott a lóra, amely botladozva lefelé indult az ösvényen, majd a síkra érve vadul neki iramodott. Megvárta, amíg a királyné és Jugut Singh eltűnnek a porfelhők mögött, majd megkönnyebbült mély sóhajtással visszatért a vízmedencéhez. Zsebéből kiúzta a naulakkát, gyengéden kiterítette a tenyereiben, és gyönyörködve nézegette. A kövek ragyogtak a hajnali fényben, elhomályosítva a dombok tündöklő színeit. Mint ahogy a kis herceg nyakán elhomályosították a fáklyák fényét, most túlragyogták a vörös izzást is, amely a nád mögött a nap jövetelét jelezte, túlragyogták a fű gyenge fiatal zöldjét, a tó mély kékjét, az elsuhanó halak gyöngyház fényét, de még a nap első vakító sugarait is. Csak a fekete gyémánt nem vett részt a megszülető nap örömében. Feketén, piros színűen nyugodott diadalmas társai között, mint a zavaros éjszaka, amelynek öléből Tarwin elrabolta. Tarwin végigcsorgatta ujjai között a nyakláncot, 45 kőből állt, egyik tökéletesebb volt, mint a másik. Hogy semmit se veszítsenek szépségükből, vékony aranykeretbe voltak foglalva, és szabadon fügtek a halvány aranyszalagon, amely egymásba fogta őket. Minden egyes kő felért egy király váltságdíjával, vagy egy királyné jó hírnevével. Tarwin jól érezte magát, elérte élete célját, topáz meg volt mentve. A tó fölött vadkacsák úztak. Hosszú lábú gémek bukkantak fel itt-ott a nádból, amely csak hamar újra összecsapódott skarlátpiros fejük fölött. Egy templomból a dombok közül fölhangzott a papok reggeli áldozati éneke. A város felől pedig a szél elhozta a doppergést, amelyel a lakosságnak tudomására hozták, hogy az éjszaka véget ért és a kapuk megnyíltak. Tarwin fölemelte a fejét. Egy rubin ékesítette tőr hevert lábainál, fölemelte a karcsú fegyvert és bedobta a tóba. Most pedig két jön sorra, mondta.